napi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Budapesten, FM 107,8. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Felfedező az egészségről. A műsorvezető Veres Ágnes.
Hazáig elgurultam, de az azt, hogy mi van veled, már mondani sem bírtam. Csak annyit nyomtam neki, hogy hívja a mentőt. Úgyhogy jöttek a mentők, fektettek le, hát kiderült, hogy az azt súgta az asszonynak, hogy a férjének infarktusa van.
Magyarországon legtöbben szív- és érrendszeri betegségben halnak meg, pedig az esetek nagy részében odafigyeléssel megelőzhető lenne a tragédia. Ma arról beszélgetünk, hogyan. Mit tegyen az az ember, aki gyanakszik, hogy örökölte a hajlamot? Mit várhatunk az orvostudománytól, és mit tehetünk mi magunk, hogy elkerüljük a kardiovaszkuláris betegségeket? Alapvetően befolyásolja az életmódunk, hogy ére bennünket valamilyen végzetes szív- és érrendszeri katasztrófa. Szinte közhely ma már, hogy le kell fogyni, csökkenteni kell a stresszt az életünkben, és elengedhetetlen a mozgás. Mindenki tudja, mi az a csodaszer, ami mind a három ajánlást teljesíti, a sport. Ma a sportolásra buzdítunk mindenkit. Miért stresszcsökkentő tulajdonképpen a mozgás?
Kicsit messzebbről fogom indítani majd a kérdésnek a megválaszolását.
Fülöp Ákos, sportpszichológus és egészségfejlesztő.
Már hogy a bevezetőben volt egy kulcsmondat, egy nagyon fontos dolog, amit így aláhúznék és színessel kisatíroznék, hogy az orvos tudomány és az egészségügyi ellátás mellett van egy személy, aki kulcskérdés lesz a hosszantartó egészségbe, az pedig mi magunk, hogy mi magunk mit tudunk megtenni saját magunkért, és ez lesz egy nagyon fontos mondat, amit így kiemelnék. Körülbelül 20%-ban érint minket így a környezeti hatás, így az egészségünkkel kapcsolatban. Emellé csatlakozik egy hasonlóan 15-20%-kal a genetika. Tehát, hogy milyen hajlamokat hozunk magunkkal a családunk részéről, és mindösszesen 10% az, hogy milyen egészségügyi ellátáshoz tudunk hozzáférni, nagy statisztikai, nagy populációkra vetítve.
De és marad egy... ezeket a számokat, akkor nem jön ki a 100%.
Igen, mert jön egy nagy rész, az 50%, tehát a szeletnek a másik fele, ami pedig az életmód. Az, hogy mit viszünk be a szervezetünkbe, milyen egészségmagatartásunk van, mennyit mozgunk, milyen magas a fizikai aktivitásunk. És direkt ezt a szót használom, ez egy kicsit tágabb, mint a sport.
Tehát nyilván az a lényeg, hogy mozog. Kell,
így van. A legfontosabb,
ez lehet, hogy sport, lehet, hogy a takarítás is lehet esetleg?
Abszolút, a takarítás is, kertészkedés. Ne talán nem lifttel jövünk fel az emeletre, hanem lépcsőn, egy megállóval hamarabb leszállok a villamosról, vagy ne talán nem autóval közlekedek, és már is ilyen pici, apró mozgásokat tudok becsempészni az életembe, ami szépen össze fog adódni, ezek az ilyen mikromozgásoknak a témaköre.
Térjünk vissza az eredeti kérdéshez, tehát miért stresszcsökkentő a sport?
Én nagyon kedvelem az ilyen evolúciós megközelítéseket. Az emberi szervezet nem arra lett kitalálva, hogy ezt a nagyon kényelmes ülő életmódot, amit most tudunk végezni, nem erre jött létre. 3 millió évvel ezelőtt, amikor az emberi fejlődés elkezdődött egészen mondjuk az elmúlt 300 évig, ameddig az első, második ipari forradalommal nem lett kényelmes az életünk, ilyen nagyon pongyolán fogalmazva, azelőtt kis közösségekbe éltünk, természeti közegbe, és hihetetlen energiát kellett befektetnünk abba, hogy túlélhessünk. Élelmet szerezzünk, védelmet építsünk, tehát így a Maslow piramisnak az alját egyáltalán el tudjuk látni.
Igen, de azért ne felejtsük el, hogy nem éltek azok az emberek tovább, mint mi.
Tehát... ez is igaz, nem is volt egészségügy, nem volt higiénia, tehát nyilván a modern életünknek rengeteg olyan következménye van, ami nekünk segít, hogy hosszantartó életet élhessünk, de megjelentek a civilizációs betegségek, cukorbetegség, elhízás, magas vérnyomás, különböző rákos megbetegedések. Nyilván, hogyha van pár millió évnyi evolúció, ami arra hozott létre minket, hogy mozogjunk, és erre jött létre mindenünk, akkor, hogyha nem tesszük, be fogja adni a szervezet a számlát.
Nézzük végig korosztályonként, hogy kinek mit lehet javasolni. Hogyan lehet megoldani, tehát hogyan illesztheti be valaki a mindennapjaiba a mozgást, ha nem ér rá?
Ezek az egészségmagatartási alapvető attitűdök, mindset, tehát az a hozzáállás különböző témákhoz, ez már gyerekkorban alakul ki. Tehát, hogyha a felnőttektől a gyerek azt látja, hogy otthon sok könyv van, és a szülők sokat olvasnak, akkor nyilván az ő hozzáállása a könyvekhez az sokkal pozitívabb lesz, ugyanígy megfeleltethető a mozgásnak is. Az a példa, amit látunk, az ragadós lesz, és ebben haladunk tovább. Sajnos azt láthatjuk, hogy az iskola előre menetelével a fizikai aktivitás rohamosan csökken, az érettségi környékén drasztikusan, és ez nem javul az egyetem során se, ha meg valaki munkába áll, akkor meg főleg. Az életmód az lesz egy kulcstényező, tehát hogy hogyan tudja az ember az életének szerves részévé tenni a mozgást. Ez ugyanolyan, mint hogy dolgozni járunk, ugyanolyan, ahogy iskolába járunk, tehát egy kötelezettség, amit egyszerűen be kell vezetni a mindennapokba, amikor priorizálni kell, és el kell dönteni, hogy mely tevékenységeket vállalom be, és még akár apaként is a megváltozott apaképbe, hogy legyen a gyerek mellett minél többet, akkor felteszi mérlegre azt, hogy most konditerembe vagyok, vagy a gyerekhez, nálam legalábbis a gyerekek nyernek, akkor ezt így mondom, mindenki más pedig megfelelteti magára majd ezt.
Ezek szerint ön pont ilyen élethelyzetben van?
Pontosan, van otthon egy 2,5 éves, meg egy 1,5 éves kislány, akik...
És hogy oldják meg?
Nekem egy egyszerű svéd csavar van, bárhova megyek városon belül, én akkor ott a biciklivel közlekedek. Nyilván itt sokan felszisztennek, hogy nem elég jó az úthálózat, nincs bicikliút, meg a levegő, stb. Igen, abszolút lehet a kritikában igazság, de nem tudok más csinálni. Az utazás az egy olyan kötelezettség, amit mindenképpen meg kell tennünk. El kell menni dolgozni. Oda egy óra, vissza egy óra, az 2. Ha ez biciklin töltöm, akkor a WHO-nak a heti 150 perces közepes intenzitású aerob ciklikus mozgás ajánlását kb. 3 nap alatt kipipálom. Az a 150 perc azért az ilyen napi fél órácskára jön ki, tehát nem vitték túlzásba az alapokat.
Mit tegyenek az idősebbek? 40-es, 50-es, ne hagyj Isten, 60-as, 70-es korosztály?
Hihetetlenül fontos kérdés, mert van egy mutató, amit rendszeresen szoktunk említeni, ez a várható élettartam, ami kitolódik, tehát folyamatosan növekszik, de ennél van egy sokkal fontosabb mérőszámunk is, az pedig a egészségben eltölthető éveknek a száma. Na, lehet, hogy én elélek 90 éves koromig, de hogyha ez 65 éves koromtól, tehát az utolsó 25-30 évet egy csökkent értékben teszem, az nagyon negatív is lehet. Szóval emiatt talán ez sokkal fontosabb, hogy ami jár, ami adatik nekem, az milyen egészségi szinten tudom megélni, és van egy nagyon szemléletes filme a dán egészségügyi minisztériumnak, amiben egy egymás mellett futó paralel filmet nézhetünk, tehát a képernyő meg van felezve, és ugyanazok a színészek, ugyanaz a történet, két különbséggel. Az egyik oldalon a nagypapa fizikailag aktív életet él, a másik oldalon pedig nem, és akkor statisztikai valószínűségeket vetítik a képernyőre, így a nagypapa tud még játszani az egyik képernyőn az unokákkal, és sokkal tovább fit, aktív, fájdalommentes, még a másik oldalon azt láthatjuk, hogy egyre sűrűbben jönnek orvosi vizsgálatok, betegségek, egyre több időt tölt kórházba. A minőséget nagyon jól megmutatja ez a kis videó, ez az utolsó 20 évet.
De mit javasol, tehát milyen sportot javasol?
Nézzünk akkor abszolút ajánlásokat. Szerintem vannak mérvadó nagy szervezetek, akikhez közelíthetünk, például a WHO. A WHO ajánlása az felnőtt lakosság száma, ez a 150 perces aerob ciklikus fizikai aktivitás magyar nyelven, egy olyan kényelmes tempójú, de azért van benne egy púzusemelő intenzitás, mint séta, nordic walking, akár egy könnyed kocogás. Ahogy haladunk előre az életkorban, nyilvánvalóan egy idő után kiesik akár a futás, de erre találták fel a nordic walkingot, ami egy séta alapú mozgás, egy erőteljesebb takarítás, egy vásárlásba elmegyek gyalog, vagy hála az égnek, nagyon széles a paletta. Rengeteg sport van, rengeteg mozgás fajta van, és itt megint egy személyes felelősség, hogy minél több dolgot kipróbáljunk, és keressünk, akár segítséget kérve olyanoktól, akik ezt értik és ismerik.
Személyedző, gyógytornász, mire gondol?
Személyedző, gyógytornász, és akár egy olyan közösség, mint csak a közösség támogató szerepét kiemelhetjük, akik segítenek ebben az útban. Tehát, hogy ne legyek egyedül. Ez a másik időseket érintő fontos pont, az elmagányosodás kérdése. A sport erre is válasz lehet. Pont valamelyik nap voltunk kint az egyik arborétumban, és egyszer csak 10 órakor megjelent megjelent 10-12, minimum 80 év feletti hölgy, és te elkezdtek tájcsizni. Na, az egy olyan mozgásforma, ami igen kimért, igen lassú, és ránéztünk, és én azt mondtam, hogy na, ilyen szeretnék lenni.
Az infarktusa után 10 évvel ezelőtt Víg Lajos úgy döntött, hogy kerékpározni fog. Azóta letekert 66 ezer kilométert, és köszöni szépen, jól van. Pilisi Csenge beszélgetett vele.
Utólag gondolva komoly előjelé volt, amit én ugye nem vettem komolyan. Emlékszem, február 26-án kaptam az infarktust. Előtte még a könyvtárban voltam fotóznott, még semmi bajom nem volt, a kiállításon kapott el nagyon. De nem az a szokványos, amit mások mondanak, hogy mellkasi fájdalom, vagy akármi, hanem én egyszerűen izzadtam, mint a ló, meg legyengültem. Őszintén szóval én nem gondoltam én infarktusra, kövér voltam. Mozogtam én akkor is, csak nagyon jó esett este a sör, meg úgy nem vettem komolyan a dolgot.
És mikor derült ki, hogy ez valóban infarktus?
Gondolkoztam, hogy el kéne menni a kórházba, mert nagyon rosszul vagyok. Kiderült, hogy nadrágot váltottam, az igazolványaimért papírat mind itt hagytam a másik nadrágba. Mondom, elindulok hazafelé. De menni meg nem bírtam. Támaszkodtam a bicikre, léptem kettőt, mondom. Gondoltam egyet, felültem a bicikre, egyet gurultam. De a hidegveríték szakadt rólam. Végül is hazáig elgurultam. De az azt, hogy mi van veled, már mondani sem bírtam. Csak annyit nyomtam neki, hogy hívja a mentőt. Úgyhogy jöttek a mentők, azonnal fektettek le, hát kiderült, hogy az azt szúrta az asszonynak, hogy a férjének infarktusa van.
Lábon kihordott egy infarktust.
Igen, lábon. 2 kilométert hazabicikliztem, tehát kihordtam. És akkor ugye kórházban már kiderítették, hogy infarktusom van, akkor gyorsan elkezdtek engem begyógyszerezni, azonnal intézték Miskolcon a műtétet, mert kiderült, hogy ezt stenteket kell berakni. A néfélkor már szirénázva engem már vitt a mentő Miskolcra, ott ugye megint az intenzíven egy kis vizsgálat, megműtöttek, tehát kaptam ezt stenteket.
Utólag megijedtem, akkor ezen az egész műtéten mindenen túl volt.
Igen, leginkább azért ijedtem meg, mert kiderült, hogy vannak ilyen időjárási napok, amikor rengeteg infarktusos van. És kiderült, hogy tulajdonképpen én is akkor kaptam infarktust, amikor ilyen front volt vagy valami, mert ott Miskolcon, ahol ugye műtöttek, másnap, meg az éjjel, meg másnap annyi beteget hoztak műteni, szó szerint futószalagon hordták be betegeket. De hát ugye nem sokat tudtam gondolkodni, mert teljesen új szituáció volt számomra ez. Elintézték nekem, hogy nem haza, hanem mennem kellett Mátraházára a rehabilitációs 3 hetes utókezelésre. Áldom a sorsomat, hogy oda kerültem, mert nagyon jó orvoshoz kerültem oda, mert nagyon jó helyre. Én 10 éve oda járok fel a doktor úrhoz vizsgálatra. Torna, meg az nagyon jó dolog. Az kell. Mindenkinek egyébként javaslom, hogy ha kap ilyen infarktust, akkor mindenképpen menjen erre a 3 hetes utókezelésre, mert az bizony használ.
Kellett-e változtatni az életmódján?
Hogy hát mondtam, hogy kövér voltam. Mátraházán döbbentettek rá, hogy milyen kövér vagyok, mert ugye mindjárt súlymérés, séta, diétás, kaja, borzasztó volt, de rá kellett döbbennem, hogy tényleg az a baj, hogy én túlsúlyos vagyok. Láttam, hogy a tornázás kell, mozgás kell, és akkor mondtam a doktor úrnak, hogy doktor úr, az a helyzet, hogy én nem nagyon tudok sétálni, én ezt nem nagyon szeretem. Mondom, szabad-e nekem biciklizni? Mert ugye mondták, hogy mozogni kell. Mondom, rendben van, itthon sétálgatok reggel, meg tornázok, de mondom, valami többet, biciklizés. Na, én óvatosan valóban hozzáfogtam biciklizni, mikor hazakerültem onnan. Először itt a ház töm körül, úgymond, ilyen 3 kilométeres kör van itt a házunk, meg a szomszéd utca körbe. Na, meg ugye persze óvatosan kellett mennem, mert ugye ezt a vérzés gátlót, vagy mit kellett szednem, és ugye mondták, hogy nagyon vigyázzak, hogyha elesek, vagy valami bajom lesz, akkor ugye nem áll el a vérzés.
Akkor akár el is vérezhetnek.
Igen, igen, igen. Mindig attól tartottam, és valóban az volt, hogy kicsit megütöttem a kezem, vagy megszúrtam, alig tudtam elállítani a vérzést. Úgyhogy onnantól kezdve én állandóan mentem, először ilyen 20-30 kilométereket mentem. Stent után ugye az ember elkezdett, minden reggel azzal kezdtem, hogy egy fél órát sétáltam. Utána ugye viszonylag mérsékelt reggeli, délutánonként ugye elmentem biciklizni, szedtem rendesen a gyógyszert, rajtam ez segített, vagy ezt tartott életben. Minden reggel mérekeztem, minden reggel mértem a vérnyomásomat, tehát én állandóan figyelem, megszedtem a gyógyszert. Volt persze eset, amikor már a vérnyomásom ugye úgy rendbe tűnőnek tűnt mérések alapján, hát akkor szedtem a gyengébb gyógyszert. De ezt meg is beszéltem a doktor úrral, hogy hát, ha rendben van a vérnyomásom, akkor ne szedjem már erőset. Ugyanis volt úgy, hogy valóban nagyon magas volt, szedtem az erős gyógyszert, meg még adott hozzá valamit, és akkor bizony annyira lecsapta a vérnyomásom, hogy ott szédelegtem. Mondom, ez nem jó. De ezt úgy megbeszélgettem vele, és tulajdonképpen én már rutinszerűen tudom, hogy mikor, melyiket, mennyit szabad beszedni. De rendesen szedem a gyógyszereket. Úgy érzem, hogy rendben vagyok. Na de hát ki gondolta, hogy én 10 évig még élni fogok az infarktus után, nem?
Észak-Magyarországon kétszer annyian halnak meg infarktusban, mint a nyugati határszélen. Körömi Zsolt, a Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei kórház kardiológusa éppen ezért nagyon fontos feladatának tekinti a tájékoztatást. Bétót Erika beszélgetett vele.
A koszorúér betegségnek alapvetően az a leegyszerűsítve a mechanizmusa, hogy a koszorúsereg által kínált vérmennyiség, illetve az azáltal szállított tápanyag és oxigén nem éri el a szívizomnak az igényét ezekből a tápanyagokból, illetve az oxigénből is. Több oka is lehet ennek. Talán a leggyakoribb, illetve hát a leggyakoribb, illetve amit a esetleg így célzottan leginkább lehet is kezelni, ilyen nagyon hatékonyan, az a koszorúérnek az elmeszesedés, a plakkok kialakulása, amely több évtizedes kezdetben lassú folyamat, ami aztán később, hogyha nem kap kellő figyelmet, akkor drámai gyorsulást is elszenvedhet, és koszorúér elzáródást eredményez.
Akkor ez inkább az időskor betegsége?
Nem feltétlenül. Ugye, mint említettem, a koszorús ereknek a véráteresztő képességének a leromlásáról van szó, amely akár fiatal korban is előfordulhat. Egyrészt, hogy vannak olyan kórállapotok, amikor már fiatalabb korban, akár 20 éves korban is előfordul releváns koszorúér meszesedés, de okozhat ilyet koszorúér görcs is például, szóval idősebb korban mindenféleképpen gyakoribb, de fiatal korban is sajnos sokszor találkozunk vele.
A koszorúér görcs az egy hirtelen dolog?
Így van, az egy hirtelen dolog, hirtelen történik, az is.
El is múlik magától?
Elmúlhat. Jellemzően elmúlik, arról van szó, hogy a koszorú seregben is vannak sima izmok, amelyek szabályozzák, hogy nyugalmi helyzetben, illetve a terhelés során mekkora legyen az érnek a vérbefogadó képessége. Egyébként bámulatos a koszorúsér, a maximális terhelésnél akár 6-szor annyi vért is át tud engedni a rendszer, mint amennyi például nyugalomban jellemző. És ezek a kis sima izmok, ezek részben egyéni hajlam is lehet, illetve részben lehetnek akár olyan külső tényezők, különféle szerek is akár, amelyek ezeknek az izmok a görcsét okozzák, ezáltal a koszorúérnek az átmérője drámaian le tud csökkenni, és előfordulhat az is, hogy ebből kifolyólag is kialakulhat szívinfarktus például, hogyha ez egy kellően hosszú ideig áll fenn ez az állapot.
Milyen kezelések léteznek ennek a gyógyítására?
Amelyik a koszorúérgör szóba került, ennek gyógyszeres kezelési lehetőségei vannak, bizonyos kálciumcsatorna blokkolók, nitrátkészítmények, amelyek így első körben említhetők ennek kapcsán, viszont a koszorúér meszesedéssel, a koszorúér plakkok növekedésével, illetve annak berepedésével járó érelzáródásnak, mind amellett, hogy gyógyszeres kezelése is van, amellett ki kell emelni a koszorúér katéterezést, szívkatéterezést, illetve súlyosabb esetben a szívműtét is ide sorolható.
Mit csinálnak az erekkel?
Az ilyen jellegű beavatkozásoknak a döntő többségében az zajlik, hogy a különféle kis drótokat vezetünk a koszorúsérbe, és azon keresztül pallonokat vezetünk le, amellyel ki tudjuk tágítani a koszorúseret. És adott helyzetben egy ilyen fémhálót, úgynevezett stentet teszünk bele, ami kisámfázza a koszorúseret, hogy a vér keresztül áramolhasson azon az adott szakaszon. És hogyha egy ilyen stentet beteszünk a betegbe, akkor utána nagyon fontos, hogy az összes gyógyszerét becsülettel beszedje, ezt mindig el szoktam mondani a beavatkozások előtt, mert egyébként ez a fémháló ez be tud rögösödni, hogyha nem kapja a megfelelő vérlemezkegátló gyógyszert, ami akár életveszélyes szívinfarktushoz is vezethet.
És ez a kis háló, csak ha nevezzük így, ez élete végéig ott marad?
Így van, de megfelelő gyógyszerszedéssel, életmódváltással erről nem fog a beteg a mindennapjaiban tudomást szerezni. Ez csendben szépen teszi a dolgát, és az élete végéig elkíséri.
Ezek a koszorúér betegségek megelőzhetők valahogyan? Milyen életmódot javasol?
Igen, drámaian csökkenthető a koszorúér betegségek előfordulásának a valószínűsége, hogyha megfelelő életmódterápiát alkalmazunk. Első mediterrán típusú étrend, illetve a rendszeres megfelelő fizikai aktivitás, illetve célszerű eljárni rendszeresen laborvizsgálatra, megnézni, hogy ugye említettük a koleszterin szintet, a triglicerid szintet, a hemoglobin A1c cukorháztartás, magas vérnyomásnak az esetleges előfordulását. Mindenkit arra biztatnék, hogy ezeket tényleg lehetőség szerint célértékre kezelni. A statinok kapcsán szeretném mindenképpen elmondani, hogy nagy rémhírterjesztés van azok körül, körül. Egy rövid adat csak, hogy akinek kellene statin szedni, de nem szedi, 25%-kal kaphat nagyobb eséllyel szívinfarktust, mint aki megfelelően szedi is, és azok a mellékhatások, amitől nagyon-nagyon félnek, azok kevesebb, mint 1%-ban fordulnak elő, és az is orvosolható.
Gellér László professzor, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnöke. Állandóan azt halljuk a szív- és érrendszeri betegségek kapcsán, hogy vigyázni kell magunkra, le kell fogyni, mozogni kell, egészségesen táplálkozni. De ha mondjuk valaki tudja, hogy a családjában sokan haltak meg szív- és érrendszeri betegségben, akkor elvileg az egészségügynek van-e eljárása arra, van-e arra módszer, hogy előrejelezzék, szűrjék ezeket a betegségeket?
Tehát ha például férfiként 40 évesnél idősebb, nők 50 évesnél idősebb, akkor már gondoljak arra, hogy foglalkoznom kell ezzel a kérdéssel. Nagyon jó volt a kérdés, hogy a családomban, ugye azt hangzott el, hogy volt fiatal lónkoszorúérbetegség. Ez egy nagyon komoly alarmírozó tünet, és azt gondolom, hogy ha valakinél ilyen történet van, biztosan el kell mennie orvoshoz. Csak mondok egy példát, ugye volt egyszer egy, hát nem több ilyen paciensem volt, az egyiket emelném ki. 32 éves fiatal ember, ugye a felesége hozza el, hogy neki az édesapja, már mint a 35 évesen kapott infarktust, és nyilván megtörtént a vizsgálat, végeztem ugye nyilván egy terhelést, végeztem egy EKG-t és egy szívultrahangot, és igazából a szívultrahangon láttam valami gyanút, meg ez az előtörténet volt. Mondtam neki, hogy csak egy érzésem van, mert nem teljesen egyértelműek a jelek, de egy olyan érzésem, hogy meg kell nézni azért ezt a koszorúérfestést. Koszorúérfestés, ott volt a pontszerű jobb koszorúér szűkület. Ez egy olyan szűkület, ami, hogyha ez beáll, akkor biztosan egy dominánságon, ez egy nagy infarktust okozott volna. Tehát azt gondolom, hogy igen, kell az, hogy ha ilyen van, akkor legyünk tisztában az, hogy kicsit legyünk rámenősebbek, tehát a páciensként legyünk rámenősebbek, és akarjuk azt elérni, hogy egy alapos vizsgálatnak vessenek bennünket alá. Ugye a dohányzás szintén nagyon fontos kérdés, a koleszterin szint szintén nagyon fontos kérdés, és a vérnyomás nagyon fontos kérdés, valamint az, hogy mennyit mozgunk. Tehát nagyjából, hogyha ezekkel tisztában vagyunk, és ezek alapján egyfajta képünk van önmagunkról, és a saját egészségi állapotunkról, azt gondolom, hogy ez kell, hogy bennünket esetleg az orvoshoz vigyem.
Ha elmegyünk az orvoshoz, akkor melyek azok a vizsgálatok, amelyek mondjuk előre tudják jelezni, vagy ki tudják mutatni, tehát hatásosan tudják szűrni a szív- és érrendszeri betegségeket, vagy feltettem másként is a kérdést, hogy hol, milyen vizsgálatok során látszik az érrendszer?
Ez tulajdonképpen két kérdés. Az első kérdéssel kezdeném, tehát abban az esetben, hogyha, ahogy az előbb mondtuk, egy relatíve panaszmentes páciens orvoshoz fordul, mondjuk házi orvoshoz fordul, és mondjuk a házi orvos az egy jól képzett házi orvos, és tudja azt, hogy az úgynevezett score kettő pontot alkalmazza, ugye ez egy rövidítés, szisztematik koronári riszkevelés, mindegy, akkor ugye ennek a részei az életkor, a részei a dohányzás, a részei a vérnyomás, a teljes koleszterin szint, valamint az úgynevezett HDL koleszterin, az úgynevezett jó koleszterin szint, és része az, hogy melyik területén él az ember az Európai Uniónak. Ezt árnyaljuk úgy, hogy Magyarországon belül is, tudván azt, hogy mondjuk egy Budapest 12. kerület és mondjuk egy Borsod megye között a várható élettartamban ugye 10 év különbség van.
Trust.
Így van, sajnos. Tehát ennek alapján már van egy kép.
Ez egy rizikószűrés.
Így van, vérnyomásról beszéltünk, koleszterinről beszéltünk, vércukorról beszéltünk, testsúlyról beszéltünk gyakorlatilag, mozgásról beszéltünk. Mindegyik olyan dolog, amelyik parametrizálható, és hogyha ezeket a számokat az ember ismeri, az már önmagában egy nagyon komoly lépés az egészségtudatosságunk felé. Számtalan szűrővizsgálat van, nem csak a háziorvosi rendelőkben, de tudom, hogy például a Semmelweis Egyetem, de például az úgynevezett Szívesen Beteg Egyesület is szervez olyan szűrőprogramokat, sőt, én a Vitorlászövetség elnöke is vagyok, és azt is mondom, hogy a Kékszalagon is végeztünk ilyen szív-érrendszeri szűrést, tehát ezeken a szűréseken, ha lehet, vegyünk részt.
De miből áll ez a szűrés?
Vérnyomásmérésből, koleszterin szintmérésből, adott esetben vércukorszintmérésből és testsúlymérésből, valamint a heti fizikai aktivitásunknak a felbecslésére is van tulajdonképpen egy érték. És ezek egyszerűen és relatíve olcsón megvizsgálható paraméterek, illetve ha a páciens ennek alapján mondjuk egy magasabb rizikójú csoportba tartozik, akkor ugye egy rövid elbeszélgetés során az is kiderülhet, hogy van-e valamilyen panasza. Azok a páciensek, ahol felvetődik az, hogy lehet probléma, vagy a családban volt probléma, vagy magasabb rizikójú, vagy bizony léphetünk tovább ilyen irányokban. Az EKG-t, az EKG rendkívül bonyolult, és nekem a nagy kedvencem, nem tagadom. Az EKG több mint 100 éves eszköz, elképesztő információgazdagsága van. Ki tudja mutatni a lezajlott infarktust, ki tudja mutatni a szívizomnak a bizonyos értelemben túlterhelését, ki tud mutatni bizonyos billentyűbetegségeket, ki tud mutatni ioneltéréseket, ki tud mutatni számtalan olyan dolgot, ami az orvos számára információ, ritmuszavarokat, tehát rendkívül komplex. Ugye ennek létezik az úgynevezett terheléses EKG, ugye nyugalomban nagyon gyakran nem jelentkeznek eltérések, de a terhelésre pedig megjelennek olyan EKG eltérések, amik arra utalhatnak, hogy szívizom vérellátási zavar van. Tehát terheléses EKG is felvetődik. Ezt a kezelő orvos, ezt már kardiológus fogja majd eldönteni. Ezt követően, vagy ezzel együtt szívultrahang szükséges lehet. A szívultrahang az ugye a szívnek ugye a szívfunkciót, ugye ki tudja mutatni a billentyűbetegségeket, illetve ki tud mutatni egyéb olyan eltéréseket, az is nagyon sokrétű vizsgálati módszer, falmozgászavar, stb. Ebből is van egyébként olyan verzió, amit bizonyos értelemben terhelést modellezünk tulajdonképpen a szervezetben, és ugye ennek során mutat ki adott esetben terhelésre kialakuló falmozgászavarokat, vagy funkcióeltéréseket. Ezek megint olyan dolgok, amik visznek tovább adott esetben a koszorúérvizsgálat irányába, és akkor ugye van olyan, ami csak az úgynevezett mész jelenlétét vizsgálja a koszorúerekben, ugye az úgynevezett kalcium score, így hívják ezt, illetve van olyan, ami gyakorlatilag a koszorúereket teljes egészében jellemzi, és hogyha ezek mind pozitívak, vagy valamilyen stádiumában ezeknek a vizsgálatoknak az invazív, az úgynevezett invazív vizsgálatokat indokoltnak tartja a kardiós, akkor fog jutni koszorúér festésre, amit ugye vagy csuklóból, vagy combartériából végzünk, ahol nem csak a diagnosztikára, ugye ebben a bizonyos 20 ilyen centrumban Magyarországon, ahol ilyet végeznek, nem csak diagnosztikus vizsgálat történik, hanem a beavatkozásra is mód van, tehát ott egy ülésben adott esetben a szűkületet meg tudjuk úgy tágítani stentek beültetésével, hogy ez megnyugtatóan rendezi azt a koszorúér eltérést, ami az előbb említett változásokat vagy eltéréseket okozhatja.
A mai műsor a szív- és érrendszeri katasztrófák megelőzéséről szólt. A felelős szerkesztő Bicsák Eszter nevében is köszönöm figyelmüket. Beres Ágnest hallották. Adásunk még 60 napig megtalálható a mediaclick.hu oldalon.